Rádió Egyetem. Barna Ildikó előadását közvetítjük az ELTE Társadalomtudományi Karáról. Szépség a számok mögött.
Jó napot kívánok mindannyiuknak, Barna Ildikó vagyok, nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Hát azt kell magamról mondanom, hogy világéletemben itt dolgoztam, abban a szerencsés helyzetben vagyok, itt végeztem, nekem ez az otthonom, a második otthonom, az ELTE, és jelenleg a Társadalomkutatások Módszertana Tanszéknek vagyok a tanszékvezetője, és majd picit arról szeretnék beszélni, hogy ami a cím is, hogy szépség a számok mögött. És hát nyilván az első kérdés, ami felmerül bennünk nagyon sokakban, hogy hát mi lehet a számokon szép? Ugye sokan vannak olyanok, akik amint meglátnak egy számot, futva menekülnek a helyszínről. Ezt magam is érzékelem a hallgatókon. Szoktam nekik mondani, hogy egy picit még maradjanak velem, hogy esetleg meg tudjam nekik mutatni, mielőtt még elrohannának, hogy mi a szépség a számok mögött. Hogy honnan indultam? Én azok közé, az érettségizők közé tartoztam, egy elég jó budapesti gimnáziumban érettségiztem, hogy azt gondoltam, hogy most vége. Nem lesz több matek, nem lesz semmi. Befejeztem a számokkal való közös pályafutásomat, ennyi volt. Letettem a lantot, megúsztam. És aztán jogász szerettem volna akkor lenni, aztán utána valahogy így a szociológia felé vett az utam, gyakorlatilag akkor nem is tudtam, hogy mi az a szociológia, de aztán megtudtam, és hát az első sok az volt, amikor kiderült, hogy itt statisztikát kell tanulni. És hát én soha nem szerettem a rosszabb hallgatók közé tartozni, úgyhogy hát elkezdtem magánórákat venni, behozva azt, amit ugye azért nem volt annyira tökéletes a tudásom, és hát elkezdtem élvezni a dolgot. És amikor igazán élvezni kezdtem a dolgot, az az, amikor rájöttem arra, hogy ez egy eszköz. Ez egy eszköz a valóság megismerésére. Ez egy logikai rendszer, ami nagyon sok más dologban is segíthet az ember életében. Én például nagyon csapongó gondolkodó voltam, szóval mindig valami újba fogtam. Emlékszem, annak idején másodéven egy azóta professzorom, mentorom azt írta széjegyzetbe a dolgozatomra, hogy próbáljak valahogy egy irányba haladni, és ne állandóan valami újba belefogni, és erről még eszembe jut az és amaz. És a matematika erre nagyon alkalmas. Aztán ami igazán megfogott, az, hogy van olyan, hogy kvantitatív társadalomkutatás. Ez kérdőívekre kell gondolni. Meg, hogy kvalitatív társadalomkutatás. Mondjuk interjúkra kell gondolni, vagy fókuszcsoportokra, amikor összejönnek emberek, összeválogatnak embereket, akiknek valami dologról kell véleményt mondaniuk, egymás véleményét is alakítva. És akkor ez úgy elbűvölt, hogy hú, itt van a társadalom, amit ilyen fix, merev, nem is mondanám, hogy merev, hanem inkább ténylegesen, hát idézőjelben objektív módon meg lehet ismerni, és hát ehhez tudni kell a matematikát. Úgyhogy így kezdődött az én találkozásom, és aztán utána nagyon beleástam magamat a dologba, és utána ezzel foglalkoztam, hát mostanáig, nyilván más dolgokkal is, de ez a lényeg. Hát aztán hamar rá kellett jönnöm, hogy a kvantitatív társadalomkutatásnak van egy óriási problémája. Nevezetesen az, hogy amit igazán jól mérni tudunk, az nem érdekel minket. Ami meg érdekel minket, azt nem tudjuk mérni. Vagy legalábbis nagyon nehezen. Ugye az, hogy valaki férfi vagy nő, az esetek majdnem 100%-ában elég könnyen eldönthető. Valaki milyen korú, azt az emberek megmondják, milyen végzettségű, azzal sincsen probléma. De minket ez a dolog igazából nem érdekel. Ami érdekel minket, hogy az emberek hogyan gondolkodnak. És ezt meg nagyon-nagyon nehéz mérni. Ugye az emberekhez nem lehet oda menni ilyen kérdéssel, hogy hát tessék mondani, mennyire tetszene ön konzervatívnak lenni. Mert az emberek nagy többsége nem tud válaszolni. Tehát segítenünk kell nekik, és azzal szoktunk nekik segíteni, hogy különböző kérdéseket teszünk föl, amikre azt gondoljuk, hogy ez összefüggésben van a konzervativizmussal, mondjuk ez a konzervativizmusnak különböző részei, és aztán ebből próbálunk gyúrni valamilyen közös dolgot. Tehát ez az, amit teszünk. Amit ebben az előadásban szeretnék mutatni, egyrésztről példákat, hogy miket kutattunk. A Módszertani Kutatóközpont, ami a tanszék keretein belül működik, csinálunk időről időre kutatásokat, két kutatásunkat szeretném bemutatni, és utána egy picit beszélünk arról, hogy hát milyen, hogy mondjam, nehézségek vannak, vagy milyen útvesztők vannak akkor, amikor elemzünk, illetve milyen hibákba eshetünk bele az elemzéseink során. Az első kutatás, amiről szeretnék beszélni, az egy budapestiekről szóló kutatás volt, és egy picit majd a beleélő képességükre is, hogy mondjam, számítok. Ugye vannak önök között olyanok, talán nagy többségben, akik budapestiek, tehát látnak majd különböző ábrákat, Tehát különböző típusú budapestieket látnak, mióta élnek Budapesten, milyen jellemzőik vannak, és akkor elképzelhetik önmagukat, és megnézhetik, hogy önök hát melyik kategóriába tartoznának. És hát ilyen csodálatos infografika, most ez a mánia, infografika, úgyhogy most már ilyen normális, hagyományos táblázatokkal, ábrákkal sehova se lehet eljutni, mert az emberek szeretik az ilyen szép kis infografikákat. Amiről nem lesz szó az előadásban, és szeretném felhívni a figyelmüket. Sokat beszélgettünk erről, volt egy kolléganőm, aki ragaszkodott a kérdéshez, és ezen sokat nevettünk, hogy ezt a kérdést fel fogjuk tenni, hogy hányan tartanak házi állatot. Tehát például a budapestiek 38%-a tart házi állatot, 67%-uk kutyát, 35%-uk macskát, és vannak, akik mindkettőt, illetve vannak, akik más állatokat. És látnak mindenféle érdekes ábrákat. Nézzünk most ezek mögé egy kicsit. Nagyon röviden magáról a kutatásról. 2012-ben végeztük a kutatást, körülbelül 1000 fős volt a minta. És hát itt van egy ilyen csúnya itt, hogy nemre, korra, kerület, rétegzett, véletlen minta, de erre a szóra szeretném fölhívni a figyelmüket, arra, hogy reprezentatív. Ugye rengeteget hallják ezt a dolgot. Ugye főleg most választáskutatás van, ugye most erről nagyon sok szó van. Mit gondolnak? Mit jelent az, hogy reprezentatív? Józan, paraszt észre, szóval semmi. Szóval mit gondolnak, hogyha a társadalom egy részét vizsgáljuk csak meg? Jó, tehát nem az egész társadalmat. Akkor milyennek kell lenni annak a mintának, amit vizsgálunk? Mit jelenthet ez a dolog, hogy reprezentatív? Segítsenek nekem, legyenek bátrak. Nem baj, ha nem tökéletes a válasz. Na, mit jelenthet az, hogy reprezentatív? Igen, valami ilyen dolog, hogy mérvadó. Na most akkor kicsit máshogyan közelítsük. Ha kiállok a Deák Ferenc térre, és megkérdezek minden arra járót, mindenféle dolgokról, az egy reprezentatív minta? Fogom tudni abból az egész országnak a véleményét? Vagy az összes budapestinek a véleményét? Nem fogom tudni. Miért nem fogom tudni? Mert csak azokat fogom kérdezni, akik ott vannak a Deák Ferenc téren. Most ha valaki soha az életében nem lát jelenjára a Deák Ferenc téren, annak esélye sincs abban, hogy ez a mintába bekerüljön. Úgy képzeljék el ezt a reprezentativitást, mint egy fazéklevest, amiben mindenféle dolgok vannak. Hús, zöldségek, ez az amaz. A leves leülepszik, maguk a tetejéről mérnek a levesből egy tányérnyit, belenéznek a tányérba, és hát ebben nincsen semmi. De ha felkeverik a levest, és úgy mernek a levesből, akkor az, amit a tányérba fognak látni, az közelítőleg olyan lesz, mint a nagy bödön leves. Vagyis ez egy reprezentatív minta lesz. Az a kis rész, az körülbelül ugyanúgy fog kinézni, csak kicsiben, mint a nagy. Nem tökéletesen, de majdnem. Na, ilyen a reprezentatív minta. Tehát úgy kell mintát vennünk, hogy mindenkinek legyen esélye arra, hogy bekerüljön, bizonyos esetekben ugyanannyi esélye legyen. Tehát arról van szó, hogy ahogy felkeverjük a levest, répáknak, mindenféle zöldségeknek, húsoknak, lesz esélye arra, hogy a mi kis tányérunkba bekerüljön. Ennyit jelent az, hogy reprezentatív, semmivel se többet. Személyes megkérdezés volt, az csak annyit jelent, hogy elmentük a kérdezettekhez, ugye van most már online megkeresés, telefonos megkeresés, mindenféle ilyen dolog. Nem, mi elmentük hozzájuk személyesen. És ami még fontos, azt hiszem, hogy mi nagyon-nagyon fontosnak tartjuk ezekben az esetekben, hogy hallgatók is részt vegyenek a munkánkban. Hogy ez a BA képzés, ami sokszor előadások vannak, és inkább könyvből tanulják meg azt, hogy milyen a kutatás, hogy legyen lehetőségük arra, hogy ténylegesen bekapcsolódjanak egy kutatásba, lássák, hogy ez hogyan működik. Nagyon szeretünk hallgatókkal együtt dolgozni, ez mindig egy nagyon inspiratív dolog számunkra is, sokat tanulunk belőle, abban a szempontból is, hogy mit kell máshogyan tanítunk, mi az, amit nem annyira tudnak, illetve nekik is egy élmény, illetve később ugye a CV-jükbe, az önéletrajzukba azokat bele tudják írni, ez egy tovább lépési lehetőség lehet. Tehát így nézett ki ez a kutatás. És akkor nézzünk egy pár ábrát. Az egyik dolog, amit megkérdeztünk, hogy az emberek Budapesten mennyire érzik magukat budapestinek. Tehát, hogyha pár mondatban bemutatnák magukat, akkor mennyire lenne fontos számukra az, hogy elmondják, hogy ők budapestiek. És azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, akik így tennének, kisebb-nagyobb mértékben. Tehát körülbelül 4/5, tehát több mint a 3/4 azt mondaná, hogy ő budapesti. Ez fontosnak tartaná, lényegesnek tartaná elmondani. Tehát egy elég erős budapesti identitás jellemzi a fővárosiakat. A következő dolog, amit mutatni szeretnék, az az, hogy az embereket milyen társadalmi háló veszi körül. Azt lehet gondolni, hogy ez nagyon fontos az ember életében. Ezt önök nyilván ugyanúgy érzik a saját bőrükön. És itt is rá szeretnék arra világítani, hogy hogy mondjam, ez a társadalomról szól, tehát rólunk szól. Ha önök magukról gondolkodnak, akkor nem azt mondom, hogy mindig tökéletes választ tudnak adni, mert nyilván speciálisak, de a mi társadalmunkról szól a dolog, tehát rengeteg dolog van, amit önök már maguk is tudnak, amit nem kell igazából megtanulni, persze meg lehet tanulni az elméleti hátteret, meg mindenféle okos emberek okos dolgokat mondtak róla, de alapvetően, ha belegondolnak önmaguk, hogy mennyire fontos a családjuk, hogy mennyire fontosak a barátaik, hogy ez mennyire lényeges abból a szempontból, hogy hogy érzik magukat, akkor tökéletesen tudják ezt a dolgot, hogy ezt mi miért kérdeztük. És az látszik, ugye itt a szomszédokról volt szó, hogy körülbelül a szomszédok, körülbelül a megkérdezettek fele tartozik abba a csoportba, aki a szomszédjainak a több mint felét ismeri. És akkor itt jön be, hogy mindenféle változók szerint mi megbontottuk ezt a megoszlást, és azt látjuk, hogy ugye ez függ attól, hogy milyen típusú házban lakik az ember, milyen környezetben, hogy családi házas környezetben lakik, hogy panelházas környezetben lakik, vagy sorházakban lakik, hogy mióta él a lakásában, hát ugye ez nyilvánvalóan egyértelmű, minél tovább él valaki a saját lakásában, annál inkább megismeri a környezetét, tehát ez természetes, és nyilván attól is függ, hogy mennyi idős. Most két dologra szeretnék itt rámutatni, hogy mit jelent az, hogy összefügg. Ugye azt mondtam, hogy ezek a változók összefüggnek. Ez csak annyit jelent, semmi mást, mint hogy ezek a megoszlások, amiket itt látnak, ezek az egyes kategóriákban, tehát mondjuk az életkornál, ahogy itt látják ezeket, ezek nem ugyanúgy néznek ki. Tehát azt látják, hogy a fiataloknak sokkal kisebb százaléka olyan, aki sok szomszédját ismeri, az idősebbeknek pedig lényegesen nagyobb az a része, aki sok szomszédját ismeri. Jó, tehát ennyit jelent az összefüggés. Most mi lehet ennek az oka, hogy a fiatalok kisebb százalékban tartoznak azok közé, akik a szomszédjaik több mint felét név szerint ismerik? Mi lehet ennek az oka? Fiatalokra ez kevésbé jellemző. Gondoljanak magukra. Kevesebbet vannak otthon, nagyon jó, aktív életet élnek. Nincs nekik arra lehetőségük, hogy annyira megismerjék a szomszédjaikat, mert sokat mennek el otthonról. Mi lehet más oka? Hát nézzék meg ezt a változót például itt. Hogy mióta él a lakásban? Ugye az látszik, hogy ez is nagyon-nagyon-nagyon erős összefüggés mutat. Ezek az eloszlások nagyon-nagyon különböznek egymástól. Maguknak van esélyük arra, hogy 30 évnél régebben éljenek a lakásban? Nincsen, hiszen még nincsenek 30 évesek. Tehát ez a másik dolog, ezek a változók egymással is összefüggnek. A fiatalok nem csak azért ismernek kevesebbet, van kevesebb ismerős szomszédjuk a környezetükben, mert fiatalok, hanem azért is, mert ebből következően kevesebb ideje élnek a lakókörnyezetükben, és kevesebb lehetőségük van ebből adódóan is megismerni a szomszédjaikat. Jó, menjünk tovább. Azt is megkérdeztük, hogy mennyi embernek köszönnek az utcán. És azt láttuk, hogy egy átlagos budapesti azt mondja, hogy 30 ember van, akinek az utcán köszönne, hogyha találkoznának, azt látják, hogy 30, átlagosan 30 ilyen ember van, és itt is mindenféle változók szerint látják a megoszlását, amelyekkel ezek a változók összefüggnek, gyakorlatilag ugyanazt látják, mint a másiknál, ugyanazokkal az okokkal. Mennyire érzik magukat otthonosan ebben a nagyvárosban? És ez milyen dolgoktól függ? Ugye azt látják, hogy ez egy 1-től 5-ig terjedő skála volt, ez valahogy úgy néz ki, hogy megkérdezik, hogy kérem egy 1-től 5-ig tartó skálán mondja el nekünk, hogy mennyire érzi magát otthonosan Budapesten. És utána a kérdezetteknek az átlagát megnézzük, és azt látjuk, hogy egy 3,6-os átlagot kapunk, és ez is rengeteg mindentől függ, nyilvánvalóan attól, hogy mióta élnek Budapesten, hogy a családtagjaik, barátaik mekkora része budapesti. Mennyire érzik magukat otthonosan a környéken, ahol élnek? És az első dolog, amire felhívnám a figyelmet, az az, hogy ettől az 1-től 5-ig tartó skálán nyilvánvalóan, nem meglepő módon, ez egy kicsit nagyobb átlagot produkált, az emberek otthonosabban érzik magukat a környéken, ahol élnek, mint a nagyvárosban. És itt is látják az összefüggéseket, és amit még itt érdekes megnézni, és itt talán még jobban tudnak önmagukra gondolni, hogy hol laknak, melyik kerületben laknak. Ezek olyan kerületcsoportok voltak, nem volt elég a minta arra, hogy a kerületeket külön elemezzük, tehát ezért ilyen kerületcsoportokat hoztunk létre. A belvárost, ők egyébként az 5.-9. kerület általában minden szempontból elég rossz helyzetben vannak, nem érzik igazán jól magukat, nem érzik magukat otthonosan, és így tovább. A belbudaiak azok minden szempontból nagyon jó helyzetben vannak, ők általában magasabb státuszúak is, nagyon sok minden szempontból jó helyzetben vannak. Belső Pesti Öv, ez a 10. és 13. 14. kerület, és vannak külső peremkerületek, ugye egyrészről Óbuda, Pest és Palota, illetve Rákospalota, a 16-tól a 19. kerületig, és a 20-tól a 23. kerületig. Nem tudom, hogy kérdezhetek ilyet, hogy van-e itt olyan, aki a 16-19. Kerületek valamennyikében lakik. Nagyon jó. Nem tudom, hogy érzik-e azt, hogy egy nagyon erős lokálpatriotizmus van ott a kerületben. Szóval erős város a városban, az emberek. Ez nagyon kijött a kutatásból. Nagyon otthon érzik magukat, nagyon szeretnek ott lakni. Meg fogjuk látni más csoportok mentén is, hogy nagyon kifejezetten jól érzik magukat, bár az anyagi helyzetük általában átlagosan természetesen nem mindig túl jó, de ennek ellenére magukban, a környezetükben nagyon-nagyon jól érzik magukat, és nagyon kiemelkedő ez az érzet. Látjuk beépítettség szerint, nyilván ezek is összefüggnek, itt erre szerettem volna fölhívni a figyelmet. Egy átlagos budapestinek 209 ismerőse van, ebben mindenki benne van, de ugye ez nyilván 18 éven felüliek, tehát benne vannak az idősek is, akiknek már sokkal kevesebb, és így tovább, és a fiatalok, akiknek nyilván sokkal több. És azt látjuk, hogy 40% azoknak az aránya, akik több mint 200 ismerőssel rendelkeznek. Ugye ezek olyan, hogy összefutnának, akkor beszélgetnének. És hát számíthatunk ezekre a barátokra, és milyen helyzetekben számíthatunk erre ezekre a barátokra? Hát azt látjuk, hogy betegség esetén, illetve egy hivatalos ügyelintézésekor azért van olyan barátja nagyon sok embernek, akire számíthat, és hát más helyzetekben, amikor a mai világban azt mondják, hogy nagyon nagy szükségük lenne az embereknek erre, tehát például jó álláshoz, munkahelyhez jutsanak, itt már sokkal kisebb azok aránya, akik számíthatnak valakire, hogy ő segíteni fog nekik. Hát ez is egy ilyen plasztikus dolog. Szóval ránéznek, és rögtön látni fogják, hogy hova járnak az emberek zöld területre. Ugye kiemelkedő a Városliget, Margit-sziget, Kopaszigát, gyönyörű egyébként, itt van nem messze, nem tudom, hogy voltak-e már, nagyon javaslom, gyönyörű. Dunapart, ugye, romantika. És vannak, akik általános dolgokat mondanak, tehát, hogy valamilyen térre járnak, parkba járnak, a Gellért-hegy is viszonylag. De nagyon jól, tehát azt akarom csak mutatni, hogy vizuálisan nagyon jól lehet ezeket a dolgokat kifejezni, ránézésre nem kell mindenféle megoszlásokat nézni, ilyen százalék, olyan százalék, mögött nyilván mögötte számok vannak, de nekünk nem kell ilyen formán számokkal foglalkozni, hanem egy ilyen nagyon plasztikus ábrán megnézzük, és rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy mi a helyzet. Hát, hogy milyennek szeretnék Budapestet, szóval, hogy hogyan változzon Budapest. Feltettünk erre nézve kérdéseket. Az első az volt, hogy szeretnének-e felhőkarcolókat. Hát nem. Nem szeretnének felhőkarcolókat. És azt látjuk, hogy összességében 15% az, aki azt mondja, hogy inkább legyenek. Pártpolitikai szempontból, párthovatartozás szempontjából az LMP-sek és a jobbikosok azok, akik nagyon nem szeretnének. Szerintem körülbelül ez az egyetlen dolog, amiben ők egyetértenek egymással, de úgy tűnik, hogy Toronyház ügyben van közöttük egy bizonyos konszenzus, hogy azt nem szeretnének. Ugye iskolai végzettsége is növekedik, nyilvánvalóan ez is összefügg a két dolog egymással, hogy az LMP szavazói hagyományosan magas végzettségűek, tehát korcsoportokkal is nyilvánvalóan hasonló összefüggés, mind a Jobbik, mind az LMP szavazói inkább a fiatalok közül kerülnek ki, tehát itt van egy belső összefüggés. Áruházak legyenek, vagy inkább kisüzletek legyenek a belvárosban? Hát azt mondják, hogy plázák ne legyenek a belvárosban, szóval nem, alapvetően nem szeretnének plázákat a belvárosban. Itt viszonylag egyenletesebb az eloszlás, itt szintén az LMP az, aki, az LMP szavazói azok, akik sokkal nagyobb mértékben mondják azt, hogy nem szeretnének plázákat. Sétáló utcák legyenek-e? Igen, legyenek sétáló utcák. Közel a megkérdezettek fele mondta azt, hogy több sétáló utcára vágyna. Nem olyan nagyon függ attól, hogy mivel közlekednek. Szóval nagyon érdekes, hogy ugye azt vártuk, hogy azok, akik autóval közlekednek, azok azt mondják, hogy hát még kevés, sokkal inkább ne legyenek, de nem így tűnik. És hát látszik, hogy a peremkerületek, ahol ugye nem annyira fontos, mert így is nagyon sok olyan utca van, ami családias, kevés az autóforgalom, és így tovább, ott sokkal kevésbé merül ez a dolog föl, más belső kerületeknél sokkal inkább. És akkor nézzük meg, hogy milyen csoportjai vannak a budapestieknek, milyen csoportokat hozhatunk létre. Azt szerint hoztuk létre, hogy valaki mennyire érzi magát otthonosan a környéken, ahol él, és mennyire érzi magát otthonosan Budapesten. És adtunk ilyen jó kis címkéket neki. Ugye azt neveztük vérbeli budapestinek, aki mind a környezetében, mind Budapesten rendkívül otthonosan érzi magát. Ugye voltak a lokálpatrióták, akik a környezetükben, a környékükön otthonosan érzik magát, de Budapesten sokkal kevésbé. És voltak az elvágyódók, akik sehol sem érzik jól magukat. Tehát ezt látják itt ezeket a csoportokat. És itt látnak mindenféle feliratokat, hogy kik ezek. Tehát ezek inkább magas végzettségűek, akik nem költöznének át, miért költözne az ember, hogyha jól érzi magát, ismerik a szomszédjaikat, elégedettek az életükkel. Tehát körülbelül ilyen emberekről van szó. Mi jellemző a lokálpatriótákra? Ugye most jönnek a bizonyos 16-23. Kerület lakói, ugye ők a tipikus lokálpatrióták, akik nagyon jól érzik magukat a környezetükben, és pontosan azért, mert összességében nincsenek általában átlagosan olyan nagyon jó helyzetben, ezért Budapesten sokkal kevésbé, tehát inkább a környék az, amin ők inkább jól érzik magukat, tehát itt is ugyanezeket a címkéket látják, hogy kik azok, akikre ez igazán jellemző. És nézzük az elvágyódókat, ők leginkább a 3., 4., 15. kerületben laknak, nem régen élnek Budapesten, úgy gondolják, hogy rosszul mennek a dolgok, általában fiatalok, tehát rossz helyzetben, minden szempontból rossz helyzetben lévők. Ez a válaszaikban is tükröződik, hogy ők elvágyódnának innen. És akkor menjünk egy picit tovább, szintén egy infografika, ezt alaposabban is meg fogjuk nézni. Ez a kutatás önökről szólt. A kutatásban azt próbáltuk vizsgálni, hogy ugye nagyon sok szó esik ma arról, hogy elvándorolnak a fiatalok, hogy külföldre mennek, külföldön tanulnak, és így tovább. És arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen az az értékrend, ami őket fogadja a külföldi helyeken. Mennyire más, mint a sajátjuk, mennyire tudnak beilleszkedni, valószínűleg, valószínűsíthetően, nyilván ez egy massza, amit vizsgálunk, nem egyedi esetek. Az Y-generáció egy szakirodalomban a 81 és 98 között születetteket jelenti, tehát ebbe önök bizonyosan beleesnek, és van egy elfogadott értékmérő skála, ahol rengeteg kérdést tesznek föl, és ez két dimenzióban méri az embereknek az értékeit, az önmegvalósítás és az önzetlenség között, tehát, hogy valaki mennyire individualista és mennyire önzetlen, és az újítás és az érték megőrzés között mennyire tradicionális, illetve mennyire újító. És akkor most nézzük ezeket a szép kis infografikákat. Nem mi vagyunk ennyire kreatívak. Tehát mi adtuk az adatokat, és kreatív emberek megcsinálták ezt az infografikát, és mi mindig megmondtuk, hogy mivel nem vagyunk elégedettek, és akkor ők kijavították, de körülbelül így zajlott a dolog. Ugye ők azt találták ki, hogy itt a kis zászlókkal jelezték, hogy kiről is van szó. Egy-két embernél még egy kicsit ilyen sztereotípikus dolog is bekerült az illetőről, majd fogják látni, például a bolgár az egy ilyen birkózó vagy súlyemelő. És itt azért van két magyar, mert ha megnézzük, akkor ennek fekete haja van, neki meg őszhaja van. Tehát ők az Y-generációsok, ők pedig a teljes magyar lakosság. Itt a kedvelt célországok lakosságához mértük az értékeket, és látszik, hogy az egyéni ambíció sokkal fontosabb a magyar fiataloknak, mint a célországok átlag népességéhez. Aki nagyon-nagyon eltér a magyaroktól, azok a spanyolok. Ugye itt is van egy kis ilyen sztereotípikus dolog, mintha minden spanyol állandóan szerelmes lenne, de persze ez nincsen így. Csak ugye a sztereotípia az mindig egy olyan dolog, amiben van mindig valami kis igazság. Ugye az angol a kis tweed zakójában és a fejfedőjével. Tehát az egyéni ambíciós nagyon fontos a többiekhez képest, és újítók. Szóval az látszik, hogy ez eléggé jellemző rá. De ugye ez azt jelenti, hogy a szolidaritás azzal problémák vannak. És ezt érezzük a társadalomban is egyébként, hogy a szolidaritás az nagyon-nagyon alacsony szinten mozog, és ennek nagyon fontos konzekvenciái vannak a társadalomra nézve. Na hát, és akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet, amikor a saját korosztályukhoz mérjük őket, mert igazából ugye a konkurenciát ezeknek a fiataloknak külföldön a saját korosztályuk jelenti, akivel versenyezniük kell akár az iskolai rendszerben, akár, hogyha már kicsit idősebbek, akkor a munkaerőpiacon. Na, itt van az úriember, a bolgár, ugye a lengyel kislány szőke hajjal, tehát vannak itt ilyen mindenféle dolgok, és azt látják, hogy itt is egyéni ambíció felé a dolog, tehát a szolidaritás nagyon-nagyon-nagyon gyenge a nyugatiakhoz képest, és hát újításban is abban a pillanatban felcsúsznak relatív pozíciójukat tekintve, mert gyakorlatilag az összes nyugati lejjebb helyezkedik el, és azt látjuk, hogy ez a kategória, hogy volt szocialista országok, ez úgy tűnik, hogy valamennyire tényleg igaz, mert itt elég nagy hasonlóság van az egyes nemzeteknek az Y generációsai között. És ugye itt érzékeltettük azt, hogy ugye megint a spanyolok azok, akik minden szempontból nagyon-nagyon különbözőek, és a másik két dimenzió mentén ugye a svédek és a hollandok azok, akik nagyon eltérnek tőlünk. De megint csak ugye ez mögött számítások vannak, számok vannak, de ilyen nagyon plasztikus formában lehet ezt tálalni, és az, hogy mennyire plasztikus formában lehetett ezt tálalni, és ez egy büszkeség igazából, amit nem tudok megállni, hogy ne mondjak el, hogy tavaly januárban volt ez a kis kampányunk, és gyakorlatilag minden nagyon médiumból mi folytunk. Tehát, hogyha rákeresnek, például az Indexen is lejöttünk, a legnagyobb portálokon, Klubrádió, más rádióműsorok is foglalkoztak velünk, tehát valami nem tudom hány, milyen listát tudtunk a végén összeállítani, mert ez egy olyan dolog volt, ami kézzelfogható volt, az embereket úgy tűnik, hogy érdekelte, számoltunk mögötte, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy kijött belőle valami olyan, ami plasztikus, ami látszik, ami jól néz ki, és ráadásul informatív is. Na most akkor menjünk egy kicsit bele abba, hogy hát milyen nehézségekkel lehet, és milyen csapdákba lehet beleesni akkor, amikor az ember kvantitatív adat elemez, és számokkal foglalkozik. És egy picit utaltam már ezekre, amiket a korábbiakban említettem, azokat most föl fogjuk használni. Nézzük meg az internetről szóló véleményt. Volt egy nagy kutatás 2006-ban, ugye azóta azért jelentősen változott a helyzet, de ez egy nagy internetes kutatás volt, World Internet Project néven zajlott, több évben is megismételték, 2006-ban volt az utolsó. Ez gyakorlatilag arról szólt, hogy az embereknek mi a véleményük az internetről. Olyanokat is megkérdeztek, akik nem interneteztek, olyanokat is megkérdeztek, akik interneteztek. Itt voltak olyan kérdések, vagy olyan állítások, amik negatív színben tüntették fel az internetet, tehát hogy túl sok időt töltenek az emberek az internetezéssel, nem nyújt az internet semmi lényeges fontosat, gyerekek sok, nekik nem való információhoz jutnak, és hogy a személyes biztonságot is kockáztatja az, aki az internetre vetemedik. Na most itt jött be az, ugye, hogy nem azt kérdeztük, hogy oda mentünk az emberhez, és azt mondtuk, hogy 1-től 5-ös skálán mondja meg nekünk, hogy mennyire szereti az internetet. Ugye ez egy kicsit furcsa kérdés lenne. Mi feltettünk ilyen állításokat, megkérdeztük, hogy azonban mennyire ért egyet, és utána abból létrehoztunk egy összetett mutatót, ami ebben az esetben nagy értékek azt jelentette, hogy utálja az internetet, tehát nem rossz dolognak tartja. És akkor most nézzük először meg, ugye itt ezen az ábrán nem az az érdekes, hogy aki nem internetezik, annak negatív véleménye van az internetről, hanem úgy tűnik, hogy azok is véleményt alkotnak az internetről, akik nem interneteznek. Jó, tehát ez egy olyan jellemző dolog, ugye, hogy megmondjuk olyanról is a véleményünket, amiről fogalmunk sincs. Tehát rengeteg mindenféle dolgot, kommentet lehet olvasni, amikor valamiről vitatkoznak az emberek az interneten, egy filmről, vagy akármi, és az ember visszakérdezés és lehetség mondani, hogy tetszett látni a filmet, azt mondja, nem. Na hát itt ezt látjuk. És a következő dolog, ami az még inkább érdekes, hogy úgy tűnik, miközben nem interneteznek, és rossz véleményük van róla, mégiscsak úgy érzik, hogy valamiről lemaradnak. Ugye ez az a dolog, amit úgy szoktunk megfogalmazni, ilyen jó magyar nyelven, hogy savanyú a szőlő. Ugye, tehát nem eszem a szőlőt, mert nem, és akkor azt mondom, hogy hát az igazából nem is annyira jó. Hát itt is erről van szó részben, nem teljes egészében, de részben arról van szó, hogy nem internetezek, úgy érzem, hogy lemaradok, tehát nem jó helyzetben vagyok, de azért mondom, hogy igen, mert nem internetezek. Szóval utólag megideologizálom, hogy miért. Na most ennek a dolognak van egy gyönyörű, hát hogy terminus technicus, ilyen szakkifejezése a szociológiában, úgy hívják, hogy a kognitív diszonancia redukciója. Ez egy Festinger nevezetű pasas találta ki. Mit jelent ez? Ugye van egy kognitív diszonancia. Mi a kognitív diszonancia? Az, hogy az, amit csinálok, és az, amit tudok a dologról, ugye a kogníció az a tudás, a típusú dolgok, amit tudok a dologról, az nem egyeztethető össze. Eklatáns példája a dolognak, dohányzok, tudom, hogy nem jót tesz, és akkor azt mondja, apám is ezek közé tartozott, aztán utána egy idő után már leszokott, de azok közé tartozott, azt mondja, hogy valamiben meg kell halni. Yeah. Vagy csökkenti a, nem is annyit, sokkal veszélyesebb dolgok vannak, legalább nem drogozok például, vagy nem tudom, mit nem csinál, nem iszom alkoholt, tehát a dohány ahhoz képest, szóval ilyen típusú dolgok. Ez a kognitív diszonancia, a redukciója, tehát redukálom, csökkentem ezt az eltérést, ezt a problémát, hogy ami a tudásom és a tevékenységem között van. Mindannyian csináljuk valamiben a dolgot, ez egy ilyen nagyon jellemző. jelenlegi a példa. Ugye maga a felmérés is nagyon új, direkt a legújabbat hoztam. Ezek a legutóbbi felmérések voltak, a Nézőpont Intézet, akik az utóbbi időben nagyon jól mértek, mind az önkormányzati, mind a parlamenti választáson, mind az LP választáson. Ugye az ő legutóbbi felmérésüknek az eredményét látják, ugye a különböző pártoknak a támogatottságát. Nem hiányozzik önöknek valaki, egy csoport erről az ábráról. Nyugodtan csekkolják, én tudom, hogy ez a dolognak a pszichológiája, tehát lecsekkolják a mellettük ülőt, hogy jót mondanak, és utána osszák meg velünk. Jó? Kik hiányoznak? Annyi embernek van ötlete, ezt látom, csak... Na, erre is van egy szociológiai kifejezés, ezt úgy hívják, hogy a hallgatás spirálja. A hallgatás spirálja az azt jelenti, amikor az emberek nem szólnak, mert azt hiszik, hogy csak ők az egyetlenek, egy, hogy félnek, hogy rosszat mondanak. Másrészt ugyanez zajlik akkor, amikor a hallgatók nem mondják meg, hogy nem értenek valamit, és akkor én, mint Sherlock Holmes, a szemükön nézem, szemek elárulják egyébként, a szemükön nézem, hogy mi a helyzet, és akkor megpróbálok valahogy finoman. Na, kik hiányoznak? Jó, akkor én elmondom, és akkor lecsekkolhatják, hogy jót gondoltak-e, akik nem szavaznak. Ugye? Na most nézzük meg, hogyha benne vannak azok, akik nem szavaznak, és akik nincsenek kevesen, hogy változik ez a kép. Jó? Abban a pillanatban a dolog egy kicsit más jelent. Ugye ez az a választók, ugye amikor a választókon belül nézzük, és a teljes népességben nézzük. Ugye látjuk, hogy ilyen óriási különbségek vannak. Ahogy ránézünk erre az ábrára, hatalmasak a különbségek. És mi van akkor, hogyha megnézzük, hogy ez a skála 0-tól 50-ig tart? Hát ugye ez igazából 100%. Hát abban a pillanatban a különbségek sokkal kisebbek lesznek. Tehát amikor ránéznek egy ábrára, és értelmezik, akkor fontos nézni a számokat is. Fontos nézni, hogy ténylegesen milyen értékekről van szó, és nem csak a szemüknek hinni, mert a szemüket azért néha be lehet csapni. Nagyon jól be lehet csapni azzal például, és ezt gyakran alkalmazzák is, majdnem, hogy azt mondom, hogy nem mindig tudatosan, tényleg nem mindig tudatosan, hogy más skálákon van mérve, és akkor ránézünk, akkor sokkal nagyobbaknak látszanak a különbségek, vagy két ábrát, ha összehasonlítunk, akkor az egyiken nagy különbségek vannak, a másikon kicsik, ami csak annak köszönhető, hogy más a skála. És a következő dolog, amiről beszéltünk, hogy mintával dolgozunk. Tehát nem mindenkit figyeltünk meg, tehát abban, amit megfigyelünk, abban van egy bizonytalanság. Emlékezzenek vissza arra a példámra, hogy a bödön leves. Amit kiszednek a tányérjukba, az nem tökéletes mása a bödön levesnek, csak nagyjából. Tehát van egy bizonytalanság a dologban, tehát azt ki kell számolnunk, hogy például ez a 3% és a 4%, ezt látjuk, hogy matematikailag nem egyenlő, de hogy statisztikailag nem egyenlő, vagyis hogyha ezt a bizonytalanságot is figyelembe veszünk, még akkor is azt találjuk, hogy különböző, amit máshogyan úgy fogalmazhatnánk meg, hogyha mindenkit megfigyeltünk volna, akkor is lennének-e különbségek, az egy másik kérdés. Jó, erre is figyelnünk kell, hogy itt mintáról van szó. Na és a végére hagytam egy nagyon érdekes dolgot, a vallásosság és a fúrógép kapcsolatát. Egyszer egy hallgatóm, aki nálam szeretett volna szakdolgozatot írni, mondtam neki egy adatbázis, azt kiválasztottuk az adatbázis, és mondtam neki, hogy hát mondjon valamilyen, keressen valami témát, ami őt igazán érdekli, és ő azt gondolta, hogy a legjobb dolog az, hogyha ő végignéz minden változat, mi mivel függ össze, és majd abból kijön valami. Ez nem egy túl jó taktika, de mindegy, ő ezt választotta. És azt mondta, hogy talán ő képzelje el, hát olyan érdekes dolgot találtam, hogy a vallásosság és a fúrógéppel való rendelkezés az összefügg egymással. Mondtam neki, hogy hát jó, oké. Hát nézzük meg, hogy mégis mi lehet azok. Ugye maguk is érzik, hogy itt valami probléma van a dologgal. Mert hogy a hallgató ezt látta. Emlékezzenek vissza, hogy ugye azt mondtam, hogy az jelenti az összefüggés, hogy nem ugyanolyanok az eloszlások. Tehát valóban, aki nem vallásos, annak a 48%-ának van fúrógépe, aki közepesen vallásos, annak az 57%-ának van fúrógépe, és a nagyon vallásosak 69%-ának van fúrógépe. Ezek a változók összefüggnek, úgy tűnik. Jó, és akkor most nézzük meg, hogy mi lehet a dolog mögött. Nézzük meg településtípus szerint. Hogyha csak és kizárólag Budapesten vizsgálódunk, a budapestieket nézzük, akkor körülbelül ugyanolyan arányban, 43-45%-ban ezek között gyakorlatilag nincsen, statisztikailag nincsen különbség. Tehát ha mindenkit megfigyelnénk, akkor ezek a különbségek eltűnnének. Hát körülbelül ugyanolyan százalékban. Tehát Budapesten belül már nem függnek össze a változók. Akkor nézzük, mi a helyzet más városokkal. Nagyobb arányban van fúrógép, tehát azt látjuk, hogy ez a világos zöld, ez megnő, de ugyanúgy azt látjuk, hogy körülbelül egyező. És akkor nézzük a harmadikat, kisebb településeken, szintén nagyon hasonlóak a százalékok, nagyobbak. Tehát kisebb településeken már azért az emberek háromnegyede rendelkezik ilyen fúrógéppel. Akkor nézzük meg, hogy milyen összefüggés van a településtípus és a fúrógép között. Ez az, amit láttak. Nevezetesen Budapesten sokkal kisebb arányban vannak azok, akiknek van fúrógépük, míg a kisebb települések felé haladva egyre nagyobb arányban találunk olyanokat, akiknek van fúrógépük. És nézzük meg a vallásosság és a fúrógép és a településtípus, tehát a vallásosság és a településtípusnak a kapcsolatát. Ugye ez se egy nagyon meglepő dolog. Nevezetesen, hogy minél kisebb településen élnek az emberek, általában annál vallásosabbak. Ez mögött egyébként például az életkor hatása is szerepet játszik, de nem csak annak. Összességében is el lehet mondani, hogy a vidéki emberek átlagosan, tehát nem mindenki, ez nem egy determinisztikus összefüggés, ez nem egy függvényszerű kapcsolat, hogy aki vidéken él, az vallásos, hanem inkább vallásos, tehát a vidékieken belül azt látjuk, hogy nagyobb arányban találunk közepesen vagy nagyon vallásosakat. Mi lehet az ok akkor, ami a fúrógép és a vallásosság kapcsolatát okozza? Az ok az, hogy aki vidéken él, annak inkább van fúrógépe. És aki vidéken él, az inkább vallásos. És ezért úgy tűnik, mintha ez a két dolog összefügg, de ez az összefüggés csak látszólagos. Ezzel az egész problematikával egy Lazarsfeld nevezetű úriember foglalkozott, őt tartom én magam a kvantitatív társadalomkutatás egyik atyának. Ez egy Bécsben született úriember volt, az már csak a zárójel kedvéért jegyzem meg, hogy egy napon születtünk, nagyon büszke vagyok rá. Zsidó származású volt, 33-ban emigrált az Amerikai Egyesült Államokba, és ott dolgozott a későbbiekben, és pont például ezt vizsgálta, hogyha nézzük két változónak a kapcsolatát, és ezek úgy tűnnek, mintha összefüggnének, akkor ez egy valódi összefüggés lehet, vagy ha más változókat bevonunk, akkor ez az összefüggés valahogyan megváltozik, vagy még arra is fényderülhet, mint ahogy itt a példában, hogy ez az összefüggés csak látszólagos. Itt most egy jó példa volt, mert önök nagyon jó érzékkel rögtön elmosolyodtak. Tehát amikor azt mondtam, hogy a fűrógép és a vallásság viszonyát fogjuk vizsgálni, akkor láttam mindannyiukon, hogy érezték, hogy itt valami, úgyhogy nagyon pártolom azt, hogy önök ilyen dolgokkal foglalkoznak. Hát tényleg mindenki láttam, hogy rájött, hogy itt valami nem stimmel, de vannak olyan helyzetek, amikor nem annyira egyértelmű ez a dolog, és ott egy picit óvatosabbnak kell lenni. Csak azt szerettem volna végén bemutatni, hogy azért bizonyos dolgokkal óvatosan kell bánnunk, de alapvetően ez a társadalomról szól, tehát azt szerettem volna bemutatni, remélem valamennyire sikerült, hogy a számok csak eszköz ennek az elérésében, és hogy nem kell talán annyira félni a számoktól, hanem utána ilyen szép dolgokhoz lehet eljutni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Én még itt maradok itt elől, hogyha bármelyiküknek bármi kérdése van, akkor nagyon-nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.
Elhangzott Szépség a számok mögött. Barna Ildikó előadását közvetítettük az ELTE Társadalomtudományi Karáról. Elhangzott 2014. október 14-én. Felvételt szerkesztette Galambos László.